Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Akkor bemutatkozás és a matrica kiállítás hogyan jött létre?
Ház Ágnes vagyok, képzőművész és a Magyar Elektrográfiai Társaság alapító tagja és elnöke 2001 óta. A Maticák 2010 díjazottjainak a kiállítását a Kass Galériában rendeztük meg. Ez a Maticák 2012 rendezvénynek a nyitó tárlata volt, és ez a kiállítás sorozatunk 2000 óta hozzuk létre 2-3 évente. Ez egy nemzetközi és országos kiállítás. Külön érdekessége, hogy a méret, az alkotások mérete, ugyanis 20x20 cm belül lehet munkákat pályáztatni. Pályázati kiírás van, amit művészeknek kiküldtünk, ezt mind honlapon, illetve honlapunkon meghirdettük, e-mailen értesítettük a művészeket, és hát amit még előjáróban ugye el kell feltétlenül mondani, hogy ezek az elektrográfiák, tehát ez egy új képzőművészeti műfaj.
Akkor egy pillanatra közösszolnék a 20x20 cm-nek mi a jelentősége, és a művészet ez az egyesületnek a tagságát jelenti, vagy a művészvilágot, tehát konkrétan mit lehet ez alatt érteni?
A 20x20 cm az tulajdonképpen ugye a kis grafikának a szabvány méretét jelenti, de mivel koncepció bővítésünk volt, tehát kiterjesztettük akár nevezhetném könyvobjektekre, installációra, tehát kiléptünk a falról, a nyomatok megformáltságából, és térbe is elhelyezhető alkotásokat is beveszünk. A 20x20 centi tulajdonképpen ez egy szabvány méret, és azért ezen belül, és hát az is érdekes, hogy mit lehet ezen a kis méreten belül létrehozni, és hát erről szeretnénk egy keresztmetszetet adni 2-3 évente a Maticák című rendezvényünkkel.
A rendezvénynek a helyszíne mindig ugyanott van, vagy pedig változó? Mitől függ?
Mindig változik. Ez mindig attól függ, hogy hol kapunk helyet. Hát mi ugye megpályázunk helyeket. Nagyon sok helyen, nagyon sok szép galériában voltunk. Általában mind Budapesten rendezzük a kiállításainkat. Voltunk már a Vazarelli Múzeumban, a Vigadó Galériában, különféle magángalériákban, a Újpesti Gyermek- és Ifjúsági Házban. Tehát mindig attól függ, egyrészt az anyag mennyiségétől is, másrészt, hogy hol kapunk helyet, ki tud biztosítani nekünk megfelelő helyet ennek a művészeti anyagnak a kiállítására.
A művészek honnan, milyen országokból, illetve milyen témákban pályáznak?
A pályázatban általában két kategóriát szoktunk megjelölni. Van egy szabad kategória, ahova bármilyen témát be lehet adni. A másik pedig egy meghatározott, ez vagy egy ommázs valamilyen művésznek, vagy egy neves magyar embernek az emlékére hirdetjük meg, vagy kitalálunk egy témát, és akkor arra kérjük az alkotásokat.
Ez a 2010-es matrica, ez milyen témát határozott meg? Tehát mi volt az, amit a művészektől kért?
A 2010-es az éppen Széchenyi évfordulónk volt, és Széchenyi volt a téma. És meglepő módon a külföldiektől is, hát legalább egy 10-12 művésztől kaptunk munkát, ami erről szólt. Nagyon érdekes egyébként a külföldiek számára ezek a magyar vonatkozású ommázs témák, mert van, aki szinte nem is ismeri azt a művészt, akit mi megjelölünk ebbe a témában, hanem inkább formailag vagy tartalmilag próbálja megfogni, esetleg utána néz az interneten. Tehát nem annyira az ismertségéből indul ki, és ez nagyon felfrissíti ezeket az ommás kiállításokat.
A mostani kiállításra milyen műfajok érkeztek, mert ugye egy műfaj keresztmetszetről is szó volt.
Igen.
Tehát mit lehet itt most látni?
Hát ez a nyitó kiállítás, ez a 2010-es díjazotta, ezt ki kell hangsúlyozom, ez a díjazottaknak a kiállítása. Hát vannak grafikai lapok, van egy reliefszerű Nagy Gábor Györgynek a munkái, vagy például egy lengyel művésznő küldött plexire nyomtatott grafikákat, ami szintén kiemelkedik a falból. Most mondjuk itt 6 művész szerepel, tehát most még annyira nem látszik ebből az a keresztmetszet, amit mi szeretnénk megmutatni, hanem fog következni még 3 kiállításunk, ami novemberben a Proféta Galériába fog nyílni, decemberben a Várban az Magyar Tudományos Akadémia Jakobinus termében, és jövő év februárjában pedig az Árt 9 Galériában a Rádai utcában, és tulajdonképpen akkor fog összeállni, hogyha mindenki megnézi ezeket a kiállításokat.
Ez a 6 művész, aki most díjat kapott, milyen alkotásokkal jelentkezett, és mi volt az, amiben kiemelkedtek a többiek közül, tehát ami a díjra érdemesítette őket?
Hát ez nagyon nehéz kérdés.
Igen,
igen. Hát ez 2010-ben mondjuk ezeket a díjzsűri kiemelkedőnek érezte, tehát egy újszerű kísérleti anyag közül, mert tulajdonképpen itt nagyon sok a kísérletező művész közöttünk, illetve hát erre a műfajra ez jellemző, mert ugye ismeretlen utakon járunk, nincsenek klasszikus hagyományaink, és tulajdonképpen mindenki maga járja, vagy alakítja ki a művészi pályáját, alkotói pályáját. Én viszont itt lehet, hogy átadnám a Bátai Sándornak a szót, hogy, mert ugyanis én is díjazott vagyok, tehát szerepelek ebbe a 6 művészbe, és hát talán lehet, hogy erről nem nekem kellene beszélni, hogy is Sándor esetleg.
A díj ugye mindig egy bonyolult dolog, tehát egy nagyon szubjektív ítéletnek az eredménye. Az ezévi zsűri az, ahogy az Ági is említette, tehát azokat a progresszívebb, kísérleti tendenciákat emelte ki, illetve azok képviselőit. De nyilván többféle szempont létezik.
Mit jelent ez a progresszív tendencia? Miben nyilvánul meg?
Hát ugye az elektrográfia eredendően, tehát a műfaj meghatározása, az egyik meghatározása azt jelenti, hogy fénymásolóval, telefok segítségével, illetve számítógéppel létrehozott alkotásoknak tulajdonképpen a gyűjtő neve. Na most a matricáknál már, tehát amit az előbb kérdezett, tehát a díjazott művek azok általában számítógép segítségével készültek. Tehát igazából, tehát az utóbbi 10 év, ahogy a számítógép tömegessé vált Magyarországon, az elektrográfián belül is a művek jelentős része már számítógép segítségével készül.
Akkor fénymásoló segítségével készültek, ez mit jelent? Hogyan lehet fénymásoló segítségével egy művészeti alkotást létrehozni? Milyen lehetőségek vannak?
A fénymásoló, ugye itt szintén van egy történeti dolog, hogy ugye Magyarországon a fénymásoló a 80-as évek második felétől jelenik meg tulajdonképpen a közszolgálatában. Ugye emlékszünk arra, hogy a 70-es, 80-as évek elején a stencilgépek azok hát bizonyos korlátok között lehetett használni őket. Tehát a tömegessé válás hozza létre tulajdonképpen a műfajt. Tehát ahogy a fénymásoló, mint technikai eszköz megjelenik, akkor kezdődik el tulajdonképpen Magyarországon az akkor még talán az elektrografika a kibontakozása. És ugye akkor még ezt ugye elektrografikaként nevesítették a fekete-fehér fénymásoló miatt is, tehát az eszköz miatt. Na most az akkori művek jelentős része az Ugye az eszközből adódóan volt egy dokumentatív jellege, vagy pedig az eszköz természetéből adódóan, tehát talán mindenki emlékezik arra, hogy a kezét, az arcát, bizonyos eszközöket a tárgylemezre tett, és annak a másolatát jelenítette meg. Tehát tulajdonképpen egyfajta népművészet is volt abban az időben ez, hogy mindenkinek új volt ez az eszköz. Ugye a hagyományos offset vagy szitanyomással szembe, itt tulajdonképpen azonnal megjeleníthetővé vált a kép.
És a faxnál milyen lehetőségek vannak?
Igen. Hát a faxnál ugye volt egy olyan, hogy korábban volt az a technikai eszköz, amivel az írást továbbították, és volt egy úgynevezett képtávíró. Na most itt egyfajta tulajdonképpen ugye az eredendő szerepe a faxnak, illetve a képtávírónak az volt, hogy szerkesztőségek később magán személyek között egyfajta kommunikációt segített, vagy gyorsított. Ugye a hagyományos levél levelezéssel szembe, tehát ez egy új dolog volt. Az eszköz maga, tehát ott, ami mondjuk művészi alkotását tette, tehát mondjuk egy hagyományos írásképnek a torzítása. Tehát ez például a Bohár András munkásságában jelentkezett, hogy egy hagyományos írásképet vagy betűképet manipulált tulajdonképpen azzal, hogy az eszköz működésébe avatkozott be. Vagy korábban a 80-as években a Szombati Bálint munkásságába ő kifejezetten például a képtávíróval továbbított képekből kiválasztva állított össze egy kollekciót telefotó címmel, ami részben rontott, egymásra másolt grafikai lapokból állt. Tehát ez egy olyan fajta dolog, talán közérthetőbb, hogy ahogy a tévé képernyője előtt ülünk a távkapcsolóval, és az egyes csatornák között, nem tudom ezt pontosan, hogy mondják, hogy szörfözünk, talán ez a köznapi kifejezése, az agyunkba különböző látványelemek rétegeződnek egymásra. Tehát mondjuk rákattintunk egy hírcsatornára, esetleg egy rajzfilmre, egy riportot készítő valakire, de most egy hasonló dolog történik a képtávírónál, amikor egymásra torlódhatnak képek. Tehát tulajdonképpen különböző tartalmú és formai elemek kerülnek tulajdonképpen egy kétdimenziós lapra. Tehát ez is egyfajta megközelítése a dolognak, vagy egy kifejezési formája.
Akkor most térjünk vissza a jelenlegi kiállításra. 2010-es évszám szerepel, és 2012 van. Ez azt jelenti, hogy a pályázat az nyilván 2010-ben volt, a döntés a következő évben született, vagy még abban az évben, és azóta többször is megállították ezeket az alkotásokat, vagy pedig mi a két éves különbségnek az oka?
2010-ben megszületett a díjazottak névsora, és az volt a díj, mivel pénzt nem tudtunk szerezni, hogy a következő rendezvényen egy önálló kiállítási lehetőséget kapnak a díjazottak, és így született meg a Maticák 2010 díjazottjainak a kiállítása. És itt most hozzá kell tennem, illetve kiegészítenem, hogy ugye társaságunk nagyon szép számú archívummal is rendelkezik, ugyanis a művészek nagy lelkű felajánlásából hoztuk létre, most már több százra tehető az alkotások száma, amiből mi időnként, tehát időszakos kiállításokat szoktunk rendezni, akár országszerte felkérésekre, vagy ezekre az ommás kiállításokra, iskolákba, kerületi intézményekbe, például a költészet napján szinte minden évben meghívnak bennünket, mivel híre terjedt ezeknek a kiállításainknak, tehát megjelenik a diákság körében is, de bárhol, bármilyen apropóból ebből most már nagyon könnyen előtt tudunk állítani, illetve meg tudunk rendezni egy kiállítást ezekből az alkotásokból. Nem mindenki ajánlja föl, de hát ez természetes, ez teljesen a művészre van bízva, hogy felajánlja, vagy sem, vagy az ötből egyet, vagy kettőt. Ez a története tulajdonképpen, ezért Matricák 2010.
Maga a matrica, szóval miért igen. Matrica?
Hát ezt a Bohár Andrásnak az ötlete alapján, aki esztéta, filozófus és képzőművész volt, és társaságunknak a vezetőségi és alapító tagja volt, aki sajnos 2006-ban elhunyt, és hát nagyon hiányzik, mert nagyon jó volt vele együtt dolgozni, és tulajdonképpen ez egy fantázia név. Tehát a matrica tulajdonképpen a kis méretekre vonatkozik. Tehát képekben megjelennek a világ lenyomatai, és hát ezt művészi szempontból hogyan fogalmazzuk meg, hát ezeknek a végeredménye ezek az alkotások. És itt most szeretném még megemlíteni azt is, hogy Bohár András emlékére Szigetváron megalakult a Bohár András Magyar Elektrográfiai Múzeum, és hát ennek a bejegyzése folyamatban van. Ez egy nagyon jelentős dolog. Azt hiszem, hogy a világon talán ez a második ilyen múzeum. Ezt megelőzően Cuencában volt egy elektrográfiai múzeum Spanyolországban, de az most pillanatnyilag nem működik sajnos, de évtizedeken keresztül ez volt az egyetlen ilyen jellegű múzeum. De hát mint gyűjtemény megvan és látogatható, de már mint múzeum nem működik. Tehát mi szeretnénk ezt az elektrográfiai múzeumot egyre jelentősebbé tenni, oda koncentrálni, illetve oda vinni az anyagokat, tehát megmutatni ezt a műfajt, hogy ez a napjainkban ez létezik, ez van, és nem is arról van szó, a gyorsaságról, mert ez is egy dolog, mert az ember, ugye egy művész ember, aki alkot, minél hamarabb szeretné látni a végeredményt, de mondjuk egy festő lehet, hogy hónapokig ül a kép előtt, amíg elkészül, de nem ez a lényeg, nem a gyorsaság, hanem egy másfajta kifejezési mód születik meg, másféle szempontból tudjuk esetleg a mi világunkat, a mi környezetünket, ami körülvesz a hatásokat, az információkat, tudjuk közvetíteni ezen keresztül. És tulajdonképpen ezek az eszközök, amit Sándor is említett, mondhatni aletóriaként működnek, tehát nem rendeltetésszerűen használjuk ezeket a gépeket, hanem mint kísérletező alkotók, újító szándékkal érdekel, hogy mi történik. Tehát a technikai fejlődés, a technikai változás, az befolyásolja a művészetet is, vagy a művészi szemléletet is. Tehát ez viszont egy másfajta megközelítésre ad lehetőséget. És másfajta kifejezési módokat színekben, formákban, megjelenítésben. Ez a lényeg szerintem.
még a kiállítással kapcsolatban egy következő kérdés. Mikor lesz a következő új matróca kiállítás?
Ez november 7-én lesz a Proféta Galériában, a Gellért téren, a 11. kerületben. A mostani pályázati kiírásunknak a második kategória, tehát az első a szabad, ugyanúgy, a második az Ommázsá Nikolás Söffer, Ommázsá Söffer Miklós. Tehát mindenképpen magyar vonatkozású művészeket szoktunk megjelölni ezekben a témákban, és hát valószínű, hogy a Proféta Galériában lesz egy vegyes, egy szabad kategóriájú anyag, és a másik fele pedig a Nikolás Söffer, és ezt így fogjuk elosztani a többi helyeken is. Tehát a Várban, a Jakobinus teremben szintén, és majd a Rádai utcában is.
Miért Söffer lett most a kiválasztott? Hogyan történt a kiválasztás, és mi az?
Igen. Hát mert most ugye 100 éve született Nikolás Söffer, ez volt az első kiindulási pont, hát a másik pedig ugye szinte előfutára, vagy ősének, vagy mesterének lehet mondani, ez a műfaj, tulajdonképpen abból is kinőtt, amit ő csinált, ez a kinetikus mozgó szobrok, tehát ami valahol elektronikusan működnek.
Akkor most egy kicsit az elektrográfiára térjünk még vissza, akkor most azt, hogy a faxszal hogyan lehet, meg fénymásológépen hogyan lehet ilyen alkotásokat létrehozni, azt megbeszéltük, arról viszont még nem volt szó, hogy a komputeren keresztül ez mondjuk a Photoshop, vagy valamilyen ilyen kép manipuláló programnak az alkalmazását jelenti, vagy ezen túlmutató dolog?
Hát szerintem mindenképpen ezt is, meg túl is mutat ezeken a dolgokon, ugyanis, ahogy Sándor is említette, a kezdetben a fax és a fénymásoló, most már leginkább számítógéppel alkotunk, mert valahogy kiszorult a környezetünkből, nehezebb hozzájutni azokhoz a gépezetekhez, mint a számítógéphez, ami ma már mindenkinek az asztalán ott van, tehát sokkal könnyebben létrehozhatjuk ezeket az alkotásokat, és vannak grafikai programok, de ezeket lehet egymással is kombinálni, és ezen kívül mindenki a saját maga elgondolása alapján ezeket tulajdonképpen szintézisre hozza ezekkel a programoknak az effektjeivel. Tehát különösen más nem lehet, tehát csak a számítógép adott lehetőségein belül tudunk variációkat, szintéziseket létrehozni, mert például nem lehet egy olyan manipulációt csinálni, mint annak idején a fénymásolónak a tetején, ugye meg tudtunk mozgatni egy alapmotívumot, egy fotót, egy rajzot, vagy a kezünket, vagy egy tárgyat. Tehát ilyenre itt nincs lehetőség, de hasonló hatásokat el lehet érni, mint a fénymásoló, de az egy sajátos dolog volt, tehát azt megismételni nem lehet, az tulajdonképpen a hőskornak a alkotásai. Itt azért másféleképpen alakulnak ezek a művek, de nem kevesebb, nem is több, más. Én inkább ezt mondanám. És mondjuk mindkét vonal, tehát a fénymásolós, a fax és a számítógépnél is, főleg a fény, az elektronikus fény, ami alapja ezeknek a műveknek.
Hogyan lehet őket csoportosítani, mert én úgy laikus észre azt mondom, hogy az egérrel lehet rajzolni, vannak ugye rajzoló programok, fényképet be tudok vinni, Igen. Azt össze-vissza tudom vagdosni a Photoshopban és alakítani, ezt a kettőt egymásra tudom rakni. Létezik olyan térbeli nyomtatás, tehát nyilván a számítógépen belül egy virtuális teret is létre tudok hozni. Hogyan lehet ezeket csoportosítani, milyen műfajok vannak, vagy vannak-e már kialakult műfajok az elektrográfiában?
Hát kifejezetten nincs, de vannak festői hatásúak, grafikai hatásúak. Vannak ugye objektek, ahol megjelenik a fény, akkor van a videó. Tehát most belépett a videó, a vetítés, tehát végülis ezt ugye a számítógépből ki tudjuk emelni, vagy éppen monitoron nézhetővé válnak ezek a mozgó alkotások, animációk, videófilmek, tehát ez egy nagyon széles spektrumú, akkor lehet egy mozgó objektum, ami elektronikusan működik, tehát ez is beletartozik most már szerintünk ebbe a műfajba.
Képzőművészetnél szoktuk azt mondani, hogy szobrász, festő, iparművész, az elektrográfia művelői. Hogyan célszerű őket nevezni? A képzőművész fogalomban nyilván beletartozik, de mégis külön speciális megnevezés van ehhez.
Ez az elektrográfia és elektrográfusok, de nem annyira éles ez a dolog, mert ugye akik művelik is, eredetileg is, hagyományos műfajokban is nagyon neves alkotók, tehát festenek, szobrászkodnak, de ez is hozzátartozik. Ez olyan, mint hogy egy művész fest is, grafikát is készít, esetleg szobrászattal is foglalkozik. Tehát ez egy abszolút szabadon választott műfaj, és ugye kezdetben a grafikához tartozott, mert ugye festészetnek nem lehetett nevezni, szobrászatnak nem lehetett, és mint nyomat, lapok, tehát azért került a grafikai műfajba, és mi ettől szerettünk volna ugye elszakadni, ezért lett elektrográfia, mert ezek a berendezések, ezek a technikai eszközök tulajdonképpen leképező berendezések. És inkább a fotográfiához közelít, mint ezekhez a hagyományos műfajokhoz. És ezért született meg az elektrográfia, mint gyűjtőfogalom. És akkor ez felöleli ezeket a formai installációs megjelenéseket, mint akár kis plasztika, film, vetítés, nyomat, tehát továbbra is a nyomatok beletartoznak, ami lehet egyedi és sokszorosított, tehát nagyon-nagyon szabadon, és nagyon sok lehetőség van ebben a területben.
Ági említett az előbb, ez a spanyolországi gyűjtemény, ami 1990-ben jött létre, ott egy olyan műfaji felosztás, megosztás volt, hogy az elektrografikus eszközökkel létrehozott műveket volt egy hagyományos grafikához köthető csoport, akkor volt egy az installáció műfajához köthető dolog, tehát ahol a létrehozott mű az installáció része. Például egy fax tekercs, amiből felépít, vagy a tér egy részeként használja. De van például, ami az akció művészethez köthető, ahol pedig tulajdonképpen maga a fénymásolt lapok egyfajta dokumentumai a történésnek. Ez a felosztás, ez tulajdonképpen egy picit a korábbi izmusoknak az egyes műfajaihoz is kötheti ezt a dolgot. Tehát ugyanúgy a konceptárthoz, vagy az akcióművészethez, amit az előbb említettem. Tehát létezik egy ilyenfajta kategória is. De nyilván, mivel a műfajnak az elméleti meghatározása, illetve az a múzeumi feldolgozása igazából még nem kezdődött el, vagy csak kísérletek vannak rá, tehát igazából még nincsenek kikristályosodott pontjai ennek a dolognak. Tehát ennek is egy ilyen folyamatában vagyunk, amikor tulajdonképpen az elméleti meghatározás is egy ilyen félúton van talán, vagy egy kísérleti állapotban.
Szóba kerültem,
igen.
Ahol ugye mindig a műtárgyaknak a megőrzése egy nagyon fontos feladat, restaurátor gondoskodnak a konzerválásról. Eszembe jutott, hogy fénymásoló, a régi fénymásolatokkal az a gond, hogy elhalványodnak, eltűnnek.
Igen, igen.
A rajtuk levő festékek. Mi a helyzet itt? Digitálisan őrzik meg az újatokat, vagy a nyomtatott formát, illetve a kezdeti időszaknak a faxnál is ugyanez az elhomályosodási problémája megvan. Hogyan tudják megőrizni?
Hát egyfajta képi dokumentáció van, tehát nyilván voltak például olyan művek, amit az előbb említett, tehát hogy a fény vagy hőérzékeny faxpapírnál, Tóth Gábornak volt egy sorozata, a megsemmisülő képek, ahol pont ezt a tulajdonságát használta ki az eszköznek, hogy ez eltűnő kép, tehát ez olyan egy kicsit ilyen konceptuális dolog. Na most nyilván itt kétféle lehetőség van, hogy magát, azt a folyamatot megállítsuk, nem kiállítható formába, hanem valami fénymentes mappába tartjuk ezeket a műveket, vagy pedig digitális formában megőrizzük. Tehát ez itt is van egy ilyen kérdőjelekkel teli mező, hogy, Szóval igazából mi az eredeti, tehát az eredeti és a másolat fogalmata. Ez megint egy nagyon érdekes pontja ennek a dolognak, hogy mitől válik egyedivé, vagy egyedi-e. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ahogy ön említette, hogy ugye a múzeum világába, tehát ez most egy kicsit elkalandozok ettől a dologtól, de mondjuk egy agyon restaurált Rembrandt, az mennyibe Rembrandt? Tehát ez egy érdekes dolog, vagy ugyanúgy a korábbi koroknak, akár az egyiptomi kultúrában. Beszélhetünk-e egyediségről, amikor számtalan beavatkozás született? És igazából, tehát nagyon sok fikció is van a dologban, tehát, hogy nem tudom. Tehát ez nem akarok erre elkalandozni, csak ez nyilván engem érdekel ez a dolog.
Igen, a restaurálásban mindig kérdés, hogy a restaurálás a konzerválásig tartson-e valami, tehát hogy megőrizzük azt a töredéket olyan töredékes formában, amilyen volt.
Igen, igen.
99% hogy úgy nézett ki, de van egy kicsi lehetőség annak, hogy ott annál valamit elrontottak, és
igen.
Máshogy nézett ki.
Igen, igen.
Tehát ezért van az, ugye, hogy a kiegészítéseknél el kell váljon az eredeti, meg a kiegészítése, hogy ez hogyan mind történik, az már a restaurátori szakma, illetve a restaurátornak a döntése.
Igen.
Itt viszont ezzel kapcsolatban, hogyha digitálisan őrződik meg, ugye folyamatosan változnak a programok, újabb programok jönnek, folyamatosan frissíteni kell az anyagot. Ez nem okoz változást magában a műalkotásban, tehát ugyanolyan formában őrződik meg, mert ugye az egyik programból a másikra konvertál az ember, hát egy kicsit el szoktak csúszni a szövegek, ha a szövegből indulok ki.
Igen.
De ugyanez a képnél is az is több elemből áll össze, nem merül fel ugyanez a pont?
Hát nyilván ugye pontosan a spanyolokkal szerettünk volna egy cserekiállítást létrehozni, és ők ragaszkodtak ahhoz, hogy az eredeti műveket idézőjelbe adják csak kölcsön. Mi azt szerettük volna, ha ők ezt digitális formába elküldik. De ők ragaszkodtak ahhoz, hogy a mondjuk 1980 és 2010 között eredeti műveket adják csak kölcsön. Tehát számukra már ez a digitális dolog, ez nem hamisítvány, hanem tulajdonképpen veszt az eredetiségéből. Tehát ahogy ön is mondta, hogy az akkori eszközzel létrehozott mű az eredeti számára. Tehát nyilván, ha ez digitálisan történik, akkor már annak a reprodukciója. Igen, tehát ez egy hasonló, amit ön is említett.
Az egész szerintem egy folyamat. Tehát valószínű, hogy nem lehet olyan határozottan, vagy meghatározni, mint a festményt, vagy szobrokat, vagy másféle hagyományos alkotásokat, de ha belegondolok, ugye azok sem azok, ami pontosan a restaurálásból, vagy az idő múlásával semmi nem marad ugyanaz. Végül is valahol mentjük a digitális megőrzéssel, az archiválással ezeket a dolgokat, és tulajdonképpen azt hiszem minden művész úgy van, hogy valahol sehol sincs befejezve egy alkotás. Tehát így is felfoghatjuk, hogy ebbe ő megcsinálja, megalkotja, kikerül az ő kezéből, és éli a mű tovább a maga életét. Hogy aztán ez pozitív vagy negatív, az már egy másik kérdés. Tehát az megint egy olyan terület, ami vitatható, nem vitatható, de én úgy gondolom, hogy művészek, művészet akarással létrehoznak valamit, az műalkotás. Az, hogy milyen eszközzel, az teljesen mindegy, ahogyan, tehát végülis a műalkotás értéke határozza meg, vagy dönti el, hogy ez művészeti szempontból elfogadható vagy sem, vagy szakmailag. És megértek, és tulajdonképpen az elmúlt 20 év, ami hát Magyarországon ugye megszületett az elektrográfia műfaja, azért azt bizonyította, hogy ez a dolog egyre elterjedtebbé válik, egyre több művészt érdekel, és egyre többen alkotnak ennek a segítségével, és ugye volt egy szlogenünk erre, hogy Leonardot se hagyta volna hidegen ezek a technikai találmányok, mert ez minden korban minden művészt érdekelt. És tulajdonképpen ami lényeges számomra, sokszor ugye nagyon sok ellenzője volt pláne kezdetben ennek a műfajnak, le akartak beszélni bennünket, nem értékelték, és Hát tulajdonképpen most már bebizonyosodott, hogy igenis van létjogosultsága. Szóval lehet így is alkotni, mert egy másfajta képi világot tudunk megteremteni. Tehát ez a lényeg. Benne a mai per pillanat tudunk adni egy képet. Tehát érzékenyek, nagyon érzékenyek, akár szociológia szempontból, nagyon gyorsan közönség elé tudjuk vinni. Tehát ez szerintem ezek lényegesek, és az, hogy figyeljünk erre a korra is, ne csak a klasszikus hagyományokra. És ugye mi nem a klasszikus hagyományos művészi megfogalmazás vagy kifejezési módok, eszközök ellen vagyunk, hanem mi mellette szeretnénk meg felmutatni értékeket a mai korból.
Még egy utolsó kérdés, mielőtt befejezzük, az, hogy kikből lesznek elektrográfusok? Tehát csak művészek, vagy hétköznapi utca embere is kísérletezik, és eljut olyan fokra, hogy azt már művészetnek lehet nevezni?
Lehet, nincs kizárva, sem egyik dolog se. Tehát a művészek közül azok, akik szeretnének újszerű dolgokat létrehozni, mást láttatni, mint amit eddig tudott esetleg az ecsettel vagy a vésővel, kipróbálják ezeket az utakat is, ezeket a kifejezési technikai eszközöket is. Tehát ez mindenképpen a megújulásnak az igénye a művészet területén. Viszont ha egy köznapi ember nyúl hozzá, lehet, de annak is azért kell mögötte egy művészeti képzés, vagy egy elképzelés, egy koncepció, tehát és hogy folyamatosan csinálni. Lehet, hogy egyszer-kétszer sikerül egy jobb képet úgymond létrehozni, vagy lehetne nevezni alkotásnak, de ha nincs meg a folyamata, az megmarad egy jó képnek. Tehát annak nyilván nem olyan értéke van, mintha folyamatosan éveken keresztül valaki koncepciózusan így alkot, és így hoz létre elektrográfiákat.
Hát köszönöm a beszélgetést, illetve van-e valami olyan, úgy éreznek, hogy még jó lenne elmondani, de ne kerüljön rá sor.
Pontos dolog, hogy ugye a hagyományos képzőművészeti képzésbe meg kell tanulni rajzolni. Na most az elektrográfiánál valószínű, hogy a számítógépes programoknak az ismerete, tehát tulajdonképpen a számítógépes nyelv ismeretében lehet igazán, persze nyilván ez is vitatható, de hiteles műveket létrehozni. És ahogy az Ági említette, hogy a műfaji áttörés is valamikor ott kezdődött, amikor már az a generáció, aki a számítógéppel nőtt föl, tehát tulajdonképpen anyanyelvi szinten beszéli ezt a nyelvet, vagy sajátította el, tehát ugyanúgy, mint eszköznek a teljes megismerése valószínű szükségeltetik egy alkotás létrehozásához, ahogy a hagyományos képalkotásnál a stúdiumok szükségesek ehhez a dologhoz, de nyilván ez is egy nyitott dolog, tehát hogy, de mondjuk én így gondolom, hogy ez egy mérföldkő volt, amikor szírre lépett ez a generáció, aki már ezt gyerekkorától elsajátította ezt a számítógépes nyelvet.
Hát köszönöm szépen, számomra nagyon hasznos és érdekes volt. Remélem, hogy a hallgatóknak is az lesz majd, illetve biztos vagyok benne, hát, hogy mennyire széles körül, az nem majd kiderül, mert megköszönjük.
Köszönjük szépen.
Narrow daylight entered my room. Shining hours were brief. Winter is over, summer is near. Are we stronger than we believe? I walk through halls of reputation among the infamous few. As the camera clings to the common thread, beyond all vanity, into a gaze to shoot you through, is the kindness we count upon, hidden in everyone.
washing away all the sadness and tears that will never fall so heavily again.
Kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat a Kaleidoszkóppal. Először is Miskolcra szeretném invitálni önöket a Színház Történeti és Színész Múzeumba, ahol a csillagvitézek az első, amire föl szeretném hívni a figyelmet. Ez a miskolci Csodamalom Bábszínház elmúlt 20 évéről szólt, tulajdonképpen a magyar mondák és mitikus meséknek a bemutatására készített különböző bábokat mutatja be, ahol a fehér ló fiától Toldig mítikus lényeket lehet megnézni, és Mátyás király alakja is megjelenik. Ugyanitt a Szekkó Falka egy kortárs művészek falfestményei a Teátrum Pincehely galériában címmel is nyílt egy kiállítás most 20-án, és itt a Dranka kör 2012. júliusában és augusztusában rendezett első művésztelepének az alkotásait mutatják be. 16 művész, 16 életút, 16 kép a tematikus kiállítóhelyen. Ez az, ami megtekinthető. Ők szerepeltek a Körbe Görbe című miniképek fesztiválján is, mert hogy kisméretű, egységesen kör alakú, fekete korongra felvitt munkákkal jelentkeztek. Szorosan kapcsolódik a tárlathoz Kis Tanne István fotóművésznek a kiállítása, ugyanis a művésztelepnek az alkotói folyamatát rögzítette fényképek segítségével, ezt lehet szintén megtekinteni. Tiszafüreden bélyeges, címeres és monogramos téglák sorozat folytatódik, ezúttal 5 falazó téglát lehet megnézni a Tiszafüredi Múzeum gyűjteményéből, amelyeken monogramok vannak. Az itt látható tégláknak a formája, illetve a téglabélyegek kivitelezése megint csak jellemző a korszakra. A 17-18. Században az évszám és a monogram alkotta a téglabélyegeket, így a 18. századi kézi és gépi gyártás üzemekben domború kiképzések nagyon sokat elárulnak, például az S, a HB, MP, MB jelek láthatók az itt kiállított téglákon, és hogy mit jelentenek ezek a jelek, mit árulnak el, azt ha valaki elmegy, ki tudja deríteni. Jászberényben életkorok Vujics István kiállítása a Hamza gyűjtemény Jász galériájában tekinthető meg. Vujics Istvánnal kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy Tataházán született, eredetileg tanítónak készült, Bunyavác létére Jászberénybe kellett költöznie. Itt nagy horgászként tartották számon, a természet rendkívüli módon vonzotta, művészi tevékenységének a témáját ez alkotta, folyópartra ment nagyon gyakran, a realizmus felé hajló alkotói korszakának festői műveit lehet megtekinteni a kiállításon. Ezt a személyes tárgyak egészítik ki. Simon tornyán arc, test, lélek, felnyitott örökség, Bernát János, grafikái és festményei. Ez a kiállítás tekinthető meg a dombóvári műbútor asztalos családból származó Bernát Jánosnak a pályafutása követhető végig, amelyik részben Berlinhez, Firenzéhez, Rómához köthető, 1931 és 38 között, ugyanis tanulmányúton ezeken a helyeken volt, másrészt pedig a Budapesti Iparművészeti Főiskolán bútortervezést, majd díszítő festészetet tanult, és ennek a hatása is nagyon jól tükröződik katolikus templom belső dekoratív festéseken. Szobrász keramikus felesége Marta Milligennel Észak-Amerikába költözött, és ebből a korszakból is láthatók alkotások. A hazaszármazott alkotásokból válogatták a kiállításnak az anyagát. Dunaújvároson az Interciza Múzeumban az Interciza Múzeum Adonyi ásatásai 2008-2010 címmel nyílt kiállítás. Bronzkori és újkori leleteket mutatnak be, ebben az időszakban az Adonyi plébánia kertben és a szomszédos iskola udvarban folytak ásatások, a sírok a középső bronzkorból származnak, 3900-3400 évvel ezelőttiek, ekkor hamvasztották a halottakat, és kerámia urnákba helyezték a maradványokat. A leletek érdekessége, hogy egy olyan gödröt is feltártak, kerámia depót, amely a halotti tornak az emlékeit őrzi. Az újkori sírok a 18. századból származnak, még első Szent László és Könyves Kálmán törvényei írták elő, hogy a templomok mellé temessék a halottakat. Ezt a szokást Mária Terézia 1775-ös rendelete változtatta meg. Ekkortól közegészségügyi okok miatt az új temetőket a falvok, városok szélén hozták létre. Adony Nagypáskum, itt is folytak ásatások, a legelőről a Páskum szóból származik ez a helységnév, itt pedig római utat találtak, és egy kis avar temetőre is bukkantak. Az avar temető érdekessége, hogy ebben az időben még nomád életmódot folytattak, ugyanis a felnőttek csak nem felét lovával együtt temették el. Szombathelyen, a szombathelyi képtárban kapcsolatok vajdahunyadi és dévai képzőművészek kiállítása tekinthető meg. Szombathelynek a testvérvárosa Vajdahunyad, éppen ezért szombathelyiek többször kiállítottak Vajdahunyadon és Déván is, és most az ottani képzőművészek mutatkoznak itt be. Kiállítók pedig Balázs Tibor, Titus Bláj, Barino Bokanicin, Katalin Dragomir és Fazekas Tibor. Szentendrén a Ferenci Múzeumban rómaiak a Dunakanyarban régészeti vándorkiállítás tekinthető meg. A Krisztus születése utáni első század közepén hódították meg a rómaiak Pannonia területét, ekkor alakult ki Pannonia provincia, tehát ettől az időszaktól kezdődően körülbelül 400 éves római birodalom fennállásának a leletei tekinthetők meg. Illetőleg a barbár népekkel, mint például a betelepült hunokkal kapcsolatos emlékek is tarkítják ezt a kiállítást. Budapesten a Memento Parkban szintén nyílt egy új kiállítás, Nagy idők kis tanúi. Hubauer Sándornak az emlékkiállítása, ez a szoborpark előtt tekinthető meg. Magát a kiállítást, egy kamara kiállítást, Örkény István Magyar Panteon című egypercese ihtette meg. A Petőfi Irodalmi Múzeum által készített tablók mutatják be az ihletést adó örkényművet. Örkény idézetek vannak itt, plakátmásolatok, életképek emlékeztetnek a 60-as, 70-es évek hangulatára, az egyperces novelláknak az időszakára. Győrön a Városi Művészeti Múzeumban S. Jéger Terész festőművésznek nyílt önálló kiállítása. Itt egyedi művek láthatók, az érzések egész széles skáláját vonultatják meg, a szép szeretete, a remény, a gyász, a megnyugvás festészeti eszközei, csendéletek, portrék formájában jelennek meg. a perspektíva szabad játékait szívesen alkalmazzák ezek a képek, tehát a közelt és a távolt próbálják összhangba hozni, az élő és az élettelen képi elemek átalakulásával játszik a művésznő. A második téli áttárlat díjazott művészeként első alkalommal mutatkozik be önálló kiállítással. Baján a Tűr István Múzeumban mesterség, mozaikok. Isten áldja a tisztes ipart. Ez a címe annak a kiállításnak, ami most október 11-én nyílt, és amelyikben a bajai gazdaságnak a története tekinthető végig, amelyik a török hódoltság megszüntével indul, majd a felszabadító harcok, a Rákóczi szabadságharc után felgyorsul. Gabonakereskedelemnek központi szerepe volt, és a 19. század közepéig tudjuk, hogy 31 cég kapott itt működési engedélyt. Baja nevezetes helység Bács vármegyében. Áll mintegy 600 házakból, melyeknek lakosaik magyarok, rácok és németek. Bírja ezt a helységet herceg Rassalkovics, akinek itt egy négyszegre épült szép kastélya van, mely többe került 200 000 forintoknál. Híres heti vásárok esnek benne, melyekre nézve Kispestnek neveztetik. Áll például egy 1700-es évekből származó jellemzésből, de megtekinthető itt az 1900-as évi bajai iparkiállítás felhívása és számos egyéb dokumentum, tárgy és kép. Előzetesként a BTM Budapesti Galéria kiállítóházában látható Fotóhónap 2012 Faust 2. Realitás és fikció a kortárs fotográfiában című kiállításra szeretném fölhívni a figyelmet, amelyik október 25-től lesz látható december 2-ig. A cím Faust 2 Goethe klasszikus alkotásának kevésbé forgatott filozofikus részére utal, a teremtés aktusának fotográfiában értelmezhető és felelhető nyomainak a központba állítására reflektál maga a kiállítás. Mindezek után búcsúzom önöktől, viszont hallásra!
Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.